Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban. Hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség. Újraindította a MÁV az IC kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, ahol már egy éve áll a munka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz majd igénybe, amiben viszont azonnal tudtunk lépni, azaz Intercity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos a MÁV részéről, tette hozzá. Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége. A MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC és hálókocsik forgalomba állítása újra kezdődhet, jelentette ki a politikus. A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Magyar Neurológiai Társaság rangos kitüntetése, a szakterület egyik legjelentősebb elismerése a Sánta Kálmán emlékérem. Ezt idén Csépány Tündének, a Debreceni Egyetem docensének, a Szklerózis Multiplex Centrum vezetőjének ítélték oda iskolateremtő munkásságáért, az SM kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért. Csépány Tünde a második nő a kitüntetettek sorában. Pályáját az SM betegek gyógyításának szentelte. Az évek évtizedek során nagyot fejlődött ez a terület. 1996-ban jelent meg az első immunológiai gyógyszer, ami áttörést jelentett a szklerózis multiplex kezelésében. Ma már több mint 50 készítménnyel, személyre szabott terápiával tudják segíteni, hogy az érintettek teljes, aktív életet élhessenek. Csépány Tündét hallják.
Sánta Kálmán olyan nagyszerű ember, aki ezt a klinikát, neurológiai országos központtá tette annak idején, és olyan mértékű kutatásokat végzett, egybefonva az oktatással és a gyógyítással, ami páratlan volt annak idején. A róla elnevezett díjat, amit a felesége 25 éves halálévfordulójakor gondolt ki és adományozták először, nyilvánvalóan egy olyan személynek gondolták adni, aki a klinikai gyógyításban, kutatásban méltó lehet rá, követi az ő nyomdokát. Elsősorban ez mindig egy egyetemi központba teremtődik meg. Én 1980 óta ezen a klinikán dolgozom. 90-es évek után választottam egy olyan betegcsoportot, szklerózis multiplex, ami krónikus fiatalkorba kezdődik, akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e kezelése valójában. Akiket láttunk, a diagnosztika később állapította meg a betegséget, ezért sokkal hamarabb tűnt úgy, hogy rokkantá válnak, és én szerettem volna ezt jobban megismerni. Miután az immunológia óriásra elkezdett fejlődni, és látva, hogy milyen lehetőségek vannak, már az ember nem tudja elereszteni ezt.
Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Az NMHH szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt. Ha a kézbesítés sikertelen, és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők, vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie. Ahogy már évek óta idén-nyáron is megrendezték a Nemzeti Parkok hetét, a nyitó esemény a fővárosban volt június első hétvégéjén. A Vajdahunyadvárban, a Mezőgazdasági Múzeumban mind a 10 hazai nemzeti park bemutatkozott, köztük a Hortobágyi Nemzeti Park is. Az állami természetvédelem munkáját, eredményeit itt széles körben tudták megismertetni. A budapesti alkalom után a saját területükön és szerveztek programokat a parkok. Részletek Meggyesi Gergely Árpádtól, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójától.
Sok éve folyik ez a rendezvény, és 4 éve már Budapesten, Vajdahunyadvára, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthon ennek. Itt a 10 nemzeti park együtt, egy helyen tudja megmutatni, hogy a magyar állami természetvédelem mire képes. Nem csak a turizmusra van kihegyezve ez a rendezvény, itt számot adunk arról adni, hogy milyen pozitív változásokat tudtunk elérni az élővilágban, esetlegesen a műemlékvédelemben, és a 10 nemzeti park igazgatóság mellett nagyon sok olyan partner is itt van, például a WWF, a Természetjárók Szövetsége, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, tényleg nagyon sok természetvédelmi szervezet is megjelenik, ami pedig azt hivatott szolgálni, hogy lássák, hogy az állami természetvédelem és a civilek egyazon célért hatékonyan tudnak együtt küzdeni. Tehát egy igazi nagy forgatag szokott ilyenkor lezajlani. Ez a hétvége, ez a nyitó rendezvény, amikor együtt van a 10 nemzeti park igazgatóság, de utána a rákövetkező héten minden nemzeti park fókuszáltan figyel arra, hogy olyan programokat is mutasson a területén, ami különlegesség, tehát ez egy hetes rendezvény, a megnyitója történik Budapesten. A Hortobágyi Nemzeti Park is ilyen programokat tervezett Tiszakürtől egészen Záhonyig. Hortobágyon például ez idő alatt lovasnapok zajlottak le Tiszakürtön, tiszavirágzást nézhettek az érdeklődők, a Medgyes csárda környékén történelmi utazáson vehettek részt az oda kilátogatók. Tehát próbálunk olyan sokrétű és egy nemzeti park működésének minden vetületét bemutató programsorozatot adni ezen a héten koncentráltan, ami minden igényt kielégít.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Valami ébreszt, valami mozdít, a kulcsukon átbeosont a szél, a fájdalom most halkan ordít, a bátorság enni kér. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt, egy nap már nem jövök, ne hívj, van még áll. És megnyugszik a szív, megnyugszik a szív, megnyugszik a szív. Most minden lépésünk tudatlan, egy szélvihar. Belső béke helyreáll, fehér felhőt fest az égre, a bíbor vörös napsugár. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt, egy nap már nem jövök, ne hívj, van még álmom, túllépem a gyávaságom, megszakad, ami összeköt.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Június 25-én csütörtökön a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Hamarosan hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyerrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután témánk lesz, hogy egy kárpát-aljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. Hogyan élte meg ezt a szolgálatot a kárpát-aljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált, miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Ezeket a kérdéseket is feltesszük Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésznek 7:30 után nem sokkal. Ez tehát a kínálatunk 7 óráig, ha tehetik, tartsanak velünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Times I've called your name some broken night, and you showed up and patched me up like you do every time. I get amnesia, I forget that you keep coming around. Yeah, ain't no way you ever let me down. Good God Almighty, I hope you find me praising your name. Say your love goes on forever, that your mercy never stops. So why would I assume you'll be somebody that you're not? Like sun in the morning, I know you're gonna be there every day. So what on earth could make me be afraid? Good God Almighty,
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Hús Ádámot, a rakomazi református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, körülöttünk minden változik. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra meginokhat. Köszönjük, hogy te nem vagy kiszolgáltatva az időnek, vagy az emberi változásoknak. Kérünk, segíts ma is benned megtalálni azt a szilárd alapot, amelyre bátran ráépíthetjük az életünket. Amen. A 119. Zsoltár 89-től 94-ig terjedő verseiből szól hozzánk Istenünk. Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll rendíthetetlenül. Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. Ha nem törvényed gyönyörködtet, ne elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. Tiéd vagyok. Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. Amen. Kedves testvérek, gyermekkoromban sokat nézegettem dédnagyapám régi pengőit. Különösen lenyűgözött egy banki jegy, amelyen az állt 1 milliárd millpengő. Gyerekként azt gondoltam, hogy aki ilyen pénzt tartott a kezében, az biztosan mérhetetlenül gazdag volt. Aztán elmagyarázták, hogy éppen az ellenkezője igaz. Akkor állt romlott abban az időben a pénz értéke, hogy szinte semmit sem ért. Ami egykor vagyonnak számított, egyik napról a másikra értéktelenné vált. Az emberi világban sok minden változik. A pénzek elveszítik értéküket, a birodalmak összeomlanak, a divat elmúlik, biztosnak hitt dolgok meginognak. A zsoltáros azonban talál egy olyan kapaszkodót, amely nem változik. Ezért vallja: Uram, igéd örökké megmarad szilárdan, akár az ég. Tekintsünk ma rá életünkre. Mennyi minden van, amiben reménykedünk, amit biztosnak hiszünk, pedig legbelül tudjuk, hogy törékeny és múlandó. Sokan azt gondolják, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani. Ugyanakkor sokan vannak, akik az egészséges életviteltől remélnek változást, és sorolhatnánk talán több mindent, amivel az ember biztonságosabbá, állandóbbá szeretné tenni az életét. Persze mindez, amit felsoroltunk, nagyon fontos önmagában. De korán sem állandó. Mert a pénz elértéktelenedhet, az egészség akár rajtunk kívülálló okokból is megszűnhet. A zsoltáros felhívja a figyelmünket arra, hogy aki állandóságot keres, az Úrnál keresse, mert ott megtalálhatja, és ott találhatja meg egyedül. Ahogy a 796. református énekünk egyik versszaka is fogalmaz: nincsen búm, mely könnyet adjon, míg szerelmed van velem. Nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Ez a szemlélet megúv minket rengeteg lelki gyötrődéstől, és rengeteg kérdésre ad választ. És mintha a 94. versben egy egyszerű mondatban össze is foglalná a lényeget az imádkozó. Sok minden változhat, sok minden elmúlhat, de a tiéd vagyok. Erre kell rájönnöm, Uram, hogy a tiéd vagyok. Nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Milyen sokszor élünk magunknak, és azt gondoljuk, hogy miénk a világ, a gyeplő a kezünkben van. Közben pedig apró elemek, események, történések összetudják borítani a legbiztosabbnak hitt dolgainkat is az életben. Amikor azt hisszük, hogy minden a kezünkben van, könnyen csalódunk. Elég egy váratlan esemény, egy betegség vagy egy veszteség, és kiderül, mennyire törékenyek is vagyunk. Ilyenkor válik igazán fontossá, hogy kihez tartozunk. Az ő tulajdona vagy, és vagyok én is. Ez pedig az életem legértékesebb valutája. Ez nem értéktelenedik, nem változik, hanem örök és állandó. Biztassuk magunkat és egymást is ezzel. Tiéd vagyok, Uram. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket. Hozzád tartozni a legnagyobb biztonság. Amikor elveszítjük a kapaszkodóinkat, őrizd meg attól, hogy kétségbe essünk. Hadd jusson eszünkbe újra és újra, hogy a te hűséged nem változik, és hogy senki nem ragadhat ki minket a te kezedből. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
I am yours and you are mine. Won't you say once more I love you in the bread and in the wine till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find. In the city, peace of mind. Ain't knocking on nobody's door. And even the countryside can't hide it anymore. People moving in every direction. Can't take a moment to be kind. A lack of understanding. The pace is too demanding. You could easily lose your mind. And he's saying to you, won't you say once more, I love you in the bread and in the wine. Till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours, and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the
hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Kamatot vágott és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-től Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalmat rendel el. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Van, ahol a képzeletemnek nem szab határ, semmi sem. Van, ahol csak álmodozni. Az idő se járt, megállt a szél. Van, amikor úgy érzem, eltévedtem a semmiben. Nagy sűrű erdő bennem, csak te légy, én mellettem. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég, le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk velünk együtt, táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Van, hogy úgy érzem, a szívembe látsz teljesen, akárhová is mennék, alattam a föld, felettem az ég, néha már én se látok túl az erdőn teljesen. De majd, ha eltévednék, találok tisztább ösvényt. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég, le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk velünk együtt, táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Néha úgy érzem, hogy senki nem vár otthon rám. Ez egy távoli ország, veled tartok, ahol a szél jár. Nem is lennék más én, nem is kérhetnél tőlem már. És olvad a jég, de a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk velünk együtt, táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Néhány héttel ezelőtt egy kárpátaljai magyar katonát kellett eltemetnie szülőfalujában Sós Zsolt református lelkésznek. De vajon hogy élte meg ezt a szolgálatot a kárpátaljai lelkipásztor, hogyan és miről prédikált, miért foglalta össze az ige hirdetését ukránul is? Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
Először is szeretném indokolni, hogy miért beszélgetünk. A Kárpát Hír nevű hírportálon jött velem szembe egy fotó. Hát a történet is természetesen megrázó volt, de nekem a fotóval volt igazán megrázó. Ennek a következő volt a címe: Szalókán búcsúztatták el Kádas Károly kárpátaljai katonát, aki Szumi megyében hunyt el, és a rövid cikk az Kádas Károly temetéséről szólt, amiben ugyan nincs benne, hogy református szertartás szerint temették el, viszont a fotón látszik a sír mellett, hogy ott áll palástban egy lelkész, és ez a lelkész ez Sós Zsolt, akivel most beszélgetek, és nagyon köszönöm, hogy egyetlen elvállaltat, hogy erről beszélgessünk, mert ezt nem tartom egy könnyű témának, de majd mondd el te, hogy mennyire nehéz temetésekről beszélni. De én így a közepébe hadd csapjak bele. Ő az első olyan katona, akit el kellett temetned, vagy az elmúlt 4 évben már több ilyen sír mellett meg kellett állnod lelkipásztorként?
Nagy szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is, és válaszolva a kérdésedre, ő az első ebben a formában, ami teljes mértékben egy katonai temetés volt. Ennek más a liturgiája, más a menete, hiszen az állami részről is van egy bizonyos rész, amelyet ők önmaguk által elvégeznek, és aztán jön tulajdonképpen az egyházi rész, mindaz, ami a temetési istentisztelethez hozzátartozik. Tehát ez egy nagyon különleges része a szolgálatnak, egy olyan része, amire éppen azon gondolkodtam, hogy nem is készültünk fel a teológián is. Talán pontosan azért nem, mert senki sem gondolta, hogy ez eljöhet újra. Maga az istentisztelet és a temetési istentiszteletnek a rendje, célja az nem változott ebben a tekintetben, hiszen ugyanaz az evangéliumot hirdetjük, ugyanaz a cél temetési istentiszteleten, mint bármelyik más temetési istentiszteleten, viszont mindaz, ami körbevesz bennünket, a gyászoló közösség, az idegenek, akik eljönnek tiszteletüket tenni, vagy részétüket nyilvánítani a családnak, az egy egészen más légkört teremtett, amire alapvetően nem lehet felkészülni, hanem úgy van ez, hogy az ember belekerül, és engedi, hogy mindaz, ami körbeveszi, az valamilyen szinten átjárja, de ne sodorja. És itt van egy nagyon nagy kérdés, egy kulcskérdés a szolgálatban, amit én akkor tapasztaltam meg, amikor ez történik, hogy igazából semmi sem változik azon a napon, amikor én szolgálok, már itt a szolgálat tekintetében, nekem újra és újra az a feladatom, hogy a feltámadás evangéliumát hirdessem, a sebeket gyógyítsam Isten drága ígéjével, és ez ugyanolyan hatásosan működik egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint bármely más helyzetben.
De ha felidézed azt a pillanatot, amikor jött a hír, egyetlen ha ez elmondható, hogy jött a hír a családtól, a katonasságtól, hogy el kell temetned Kádas Károlyt, mit éreztél ekkor? Azért volt benned valami megrendülés, hogy ez valami más szolgálat, még ha, amit most el is mondtál, hogy ugyanaz, de mégiscsak egy új helyzet, amit lelkészként eddig még nem éltél át.
Persze. Egy helyi előjáró, mi így nevezzük őt, ő értesített, hogy meghalt Kádas Károly. Ez különleges abból a szempontból is, hogy a hely, ahol temettem, és akit temettem, az a szülőfalum tulajdonképpen. Jelenleg ott is szolgálok, nem mint vezető lelkipásztor, hanem helyettesítő lelkipásztor, amik távol van betegség miatt a gyülekezet lelkipásztor, és ez még inkább különleges volt, és nehéz volt ebből a szempontból. Károly nem egy idős ember volt, és tulajdonképpen ott nőttem fel mellette. és ez még inkább megnehezítette a dolgot. Amikor pedig jött a hír, akkor valamilyen szinten összerezzentem, hiszen egyébként is a temetés az mindig az embert megrázza. Nem lehet független egy lelkipásztor sem annak a hírére, hogy valaki meghal, de hogy valaki ennyire hirtelen, tragikus és fájdalmas módon veszíti el az életét, ez egy hatalmas kérdés volt az én életemben is. Tehát azt lehet mondani, hogy a hír az engem is megrázott, ahogyan megrázta a családot, de ahogyan megrázta az egész közösséget is, hiszen ez volt az első az egész közösségben, az első ilyen temetés. Tehát nem egy könnyű helyzet, és nem egy könnyű pillanat volt az, amikor jött a hír, de nem egy olyan dolog futott végig rajtam, ami egy lehetetlennek tűnő dolog, vagy valami, amiből menekülni kellene, hanem sokkal inkább annak az érzése, hogy Istennel ebben is helyt kell állni. És benne volt a szívemben annak a kérdése is, talán még kíváncsiságnak is lehet nevezni, hogy hogyan fogok ebben helyt állni, hiszen ez egy teljesen új szituáció, egy teljesen új helyzet, már abból a szempontból is, hogy ilyenkor a legtöbben kétnyelvű ige hirdetést tartunk, és ez volt tulajdonképpen az első ilyen kétnyelvű temetési istentisztelet, ami hatványozottan megnehezítette a dolgot. Tulajdonképpen a legnagyobb izgalom emiatt volt bennem, hogy helyesen tudjam ukránul is elmondani azt az evangélium üzenetet, ami megtólítja az ott lévőket.
A kétnyelvűségre azért volt szükség, mert az ukrán katonaság részéről jelenlévők mindegyike nem magyar volt, mert feltételezem, hogy a falu egyébként magyar, meg a család magyar, tehát ők nyilván értették volna, amit elmondasz. Jól fordítom le ennek az okát?
Az ukrán katonaság részéről nincs egyébként kérés, vagy feltétel szabva, hogy kétnyelvű kell, hogy legyen a temetési istentisztelet. Egyébként akik a katonai szertartás részét végezték, azok mindenki ukránok voltak, tehát ukránul beszéltek, magyarul nem értettek. Viszont ott van egy nagyon különleges helyzet, mégpedig az, hogy ahogyan mondtam, ilyenkor részvétüket nyilvánítják nagyon sokan a környékről, sőt messzebbről is, akik szintén csak ukrán nyelven beszélnek. Nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a résztvevőknek a száma 70-30 arányban oszlott meg, 70%-a magyar ajkúak, és 30%-a csak ukrán ajkúak, akik ott voltak is. És mivel ők ott voltak, ez adott, és ez egy szolgálati feladat, hogy hozzájuk is szóljunk azzal az örömüzenettel, azzal az evangéliummal, amit Isten elkészít a szívünkben. Tehát ez nem szabály, és nem kötelesség az állami elvárások részéről. Ők teljesen megelégednek azzal is, hogyha magyarul megy az istentisztelet. Ahogyan mondtam, tulajdonképpen a két liturgikus rész el van választva egymástól, és onnantól kezdve, hogy mi következünk, onnantól kezdve ők nem szólnak abba bele, hogy ez milyen formában történik.
Tehát akkor tulajdonképpen a belső indítatásod missziós szemlélettel fordultál ahhoz, hogy akkor elmondod ukránul is, hogy a jelenlévő csak ukránul értő emberek, a csakot idézőben mondom, tehát az ő anyanyelvükön értő emberek is megszólítva lehessenek az örömhír által, a feltámadás reménysége által.
Persze, tehát ez alapvető Isten indítatás, ami életünkben, hogy akik ott vannak abban a pillanatban, azok is részesüljenek abban a kegyelemben és abban az vigasztalásban, ami az ő életüknek a kérdése. Nagyon sokan úgy jönnek el egy-egy temetésre, egy-egy katona temetésre, hogy azért, mert ők ebben benne voltak, mert már eltemettek valakit, a fiúkat, a testvérüket, a férjüket, és oda szeretnének menni a családhoz, és elmondani azt, hogy nincsenek egyedül is. Ha végighallgatnak egy istentiszteletet, akkor a végén, tehát nem arra kell gondolni, hogy 30 perc volt, 25 perc volt az istentiszteleti rész az ige hirdetéssel, ami a magyar nyelvű részt értjük, és még 25 perc volt az ukrán rész, hanem nagyjából egy 5 percben összefoglalva a lényeget, az evangélium magvát, az igének üzenetét, és azt oda tenni azzal a szándékkal, hogy akik ott vannak, mindenki nyelvtől, nemzetiségtől függetlenül Isten vigasztalásában részesüljenek.
Hogyan készültél föl az ige hirdetésre? Most nem is feltétlen arra gondolok, hogy ukránul összefoglalni, a mondandóra, tehát mi volt az ige, ha emlékszel erre az ige hirdetésre, ez márciusban volt, mik voltak a legfontosabb gondolatok, amiket oda helyeztél a jelenlévők szívére?
János evangéliumából hirdettem Istennek igét, a 3. rész 16. verséből, egy nagyon jól ismert igei rész, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ige jött elém akkor, amikor felhívtak, és éppen készültem egy másik ige hirdetésre. Aztán ez az ige maradt a szívemben. Elindulva az úton többet forgattam, gondolkodtam azon, hogy miként szólhatok a családhoz. Mindenek előtt a család volt előttem, az édesanyja, az édesapa, akik most elveszítik a fiúkat, és elveszítették egy megmagyarázhatatlan helyzetben, akik nem tudtak elbúcsúzni a gyermeküktől, úgy nem, ahogyan szerettek volna. És ebben a helyzetben, amikor az embernek a szívében annyi, de annyi kérdés felmerül a világban, amiben él, abban, amit meg kell élni a háborúnak, a borzalmaiban, nem csak úgy, hogy látom a tévében, vagy hallom azt, hogy tőlem távol történik valami, hanem ez ajtóstól beront az ember életébe, úgyhogy rárúgja az emberre az ajtót, és nem kérdezi meg, hogy akarod-e vagy nem, hanem ott van és felborít mindent, hogy mi az, ami vigasztalást adhat egy ilyen anyai szívben, vagy egy apai szívben is. És újra és újra ez az ige jutott eszembe, hogy amikor a világnak a gonoszságának a gyümölcse ennyire valóságos módon az életünkben van, akkor ebben a vigasztalás csak az Isten szeretete lehet. És az, hogy Isten fia éppen azért halt megértünk, éppen azért jött el ebben a világban is, és váltotta meg az életünket, hogy ezekben a helyzetekben, amikor nincs hová menni, amikor nincs egy olyan pillanat, hogy átalszom ezt az időt, vagy kikapcsolom magam erre az időre, ezt meg kell élni a legnagyobb mélységében, a legnagyobb nehézségében, ez az, ami megfogja a kezünket Isten lelke által, és azt mondja, hogy nem a halálé az utolsó szó. És éppen nem azért, mert én meghaltam, érted, és fel is támadtam, érted, nem álltam meg itt. És ennek a reménységét igyekeztem kidomborítani, kiemelni a feltámadásnak a tényében, valóságában is, és a mi jövőnkben, akár Károly életére nézve is. Nem volt egyszerű abból a szempontból, hogy amikor Károly a hadsereg kötelékébe került, és előtte is nem egy olyan életet élt, ami az Isten útjának nevezhető. Nem ezen az úton járt. De amikor az ember olyan mélységbe kerül, mint ahová ő került, amikor nincs hová menni, és nincs már miben bízni, akkor az ember szíve az Isten felé fordul, és ennek a reménységét senki sem veheti el a családtól. Hogy ott, abban az utolsó percben, vagy pillanatban, vagy még előtte a szívét az Isten kezébe helyeztem.
Nem tudom, mennyire lehet megítélni lelkészként azt, amit most kérdezni fogok. Nyugodtan mondd, hogy ez egy esetlen kérdés, ha így gondolod, de hogy lehet, tehát hogy látod, sikerült-e ezt a vigasztalást, amiről az előbb beszéltél, az anyai szívnek, a családnak, a közösségnek is, a közelebbi, távolabbi közösségnek átadni, vagy egyáltalán meg tudja ezt egy lelkész egy ilyen temetési igéhirdetés után ítélni, hogy ez így megtörténik-e, sikeresen átmegye, hogy így mondjam, amit szeretne mondani?
Akkor nem tudtam megítélni egyáltalán. Mindaz a helyzet, ami körbevet bennünket, hogy úgy mondjam, nem segítette az ige hirdetését, és az a felfokozott hangulat, ami körülvette akár a családot, hogy idegenek jönnek oda hozzájuk, egy nyelven, amit nem annyira jól értenek, és részétüket nyilvánítják, és azt látják, hogy a fiú koporsója mellett ismeretlen katonák vannak, és valami olyan történik, amire sem a falu, sem a közösség nem volt felkészülve, ez egyfajta olyan alapbeállítottságot adott az egésznek, amelyben az ige fénye, üzenete az nehezebben tudott érvényesülni. Persze nem azért, mintha vesztett volna az erejéből, hanem azért, mert maga a környezet és a körülmény az egy rettentően más volt, mint bármikor a korábbiakban. Akkor nem nagyon lehet ezt így megítélni, soha nem is tudtam, nem csak most, hanem máskor sem, hogy egy ige hirdetés ott a temetésen, a koporsónál, a sírnál mennyire szólítja meg az embernek szívét, és mennyire érti meg azt az üzenetet, amit az Isten lelke a szívünkre akar helyezni. Ez inkább az utó beszélgetések révén, a család látogatása révén derül ki, hogy megértettek-e valamit belőle, és hogy az az ige, ami ott el lett vetve, az valóban jó helyre került-e is. Én azt látom, hogy bár gyümölcs még nem lett belőle, de nem az útszélre esett az ige, hanem szívbe, amely megteremheti annak a gyümölcsét.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sós Zsolt kárpátaljai református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Már az első alkalommal feladták a szavaim, kérdezem magamban, vajon mennyire bízhatok benned? Vajon mennyire szólhatok bátran és őszintén arcunk a tó tükrén? Mert a házadig futnék én, leszek válasz az út végén. Egy emlék a mosolyban, szélcsend a viharban. Mind a ketten tudjuk, veszélyes a mosolyod, tiszta szemedben a jövőm. Vajon mennyire múlhat ez rajtam? Vajon ugyanazok leszünk akkor a legvégén, mint most itt a tó tükrén? Házadig futnék én, leszek válasz az út végén.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.